Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Ma délelőtt Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második leveléből olvasom az igét, azt az igét, amit a hétre, vagy erre a vasárnapra az útmutatónk elénk állított. Tehát a Korintus beliekhez írott második levél 5. fejezetének a 10. versét fönnállva hallgassuk meg. Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, bevallom őszintén, hogy amikor elolvastam erre a vasárnapra szóló jelen igét, akkor egy kicsit elgondolkodtam, vagy mondhatom azt is, hogy meglepődtem. Mert ez a vasárnap a reménység vasárnapja, és hogyha ezt a igét az elmúlt hétre írta volna ki útmutatónk, akkor talán sokkal jobban, kerekebbnek éreztem volna ezt a gondolatot, mert múlt héten az ítélet vasárnapja volt, és úgy gondolom, hogy ez inkább arra készíthet fel bennünket, hogy nekünk mindannyiunknak meg kell jelennünk az Isten ítélőszéke előtt, hogy megjutalmaztassunk azt szerint, ami testben cselekedtünk, jót vagy gonoszt, de nem erre a vasárnapra, nem a múlt vasárnapra jelölte ki az útmutatónk, hanem a mai napra, amikor a reménységről kellene beszélnünk, vagy a reménység gondolata áll előttünk, és egy kicsit, bevallom őszintén, elbizonytalanodtam, mert hát ez inkább az ítéletről szól. Aztán egy kicsit elgondolkodtam, mert semmi sem véletlen, ami történik ebben a világban, és az sem véletlen, hogy ezt az igét állították elénk ma az útmutató összeállítói. És egy kicsit segített nekem az, amit az új fordításban olvasunk, mert az új fordítás szerint van egy szó, ami itt a Károli fordításban nem szerepel, és ez pedig az, hogy leplezetlenül kell megjelennünk az Isten ítélő széke előtt. És én ma szeretném erre egy szóra a hangsúlyt fektetni. Igen, ez az ige arról szól, hogy nekünk meg kell jelennünk Isten ítélő széke előtt. Igen, ez az ige arról szól, hogy mindannyiunknak, és úgy, ahogy vagyunk, meg kell jelennünk, és igen, egy nagy dolog, és nagy kegyelem, és mondhatjuk azt, hogy reménységet adó dolog az, hogy ha meg is kell jelennünk Isten ítélő széke előtt, nem csupán az fog dönteni, hogy hogyan cselekedtünk. Hogy mi az, amit elrontottunk az életünkben, mert valljuk be őszintén, hogy nem ülünk itt, vagy nincs itt közöttünk, aki itt ülne, aki elmondhatná azt, hogy nem rontottam az életben el dolgokat. Nem cselekedtem olyan dolgokat, amiket talán nem kellett volna, és amely miatt talán magam előtt, talán szeretteim előtt, de mindenek előtt, Isten előtt érzem azt, hogy van mit szégyelnem. És ez igazából úgy érzem, hogy nem egy jó pont az én életemre nézve. De Isten igéje arról beszél, hogy, és hadd citáljam ide, hadd hozzam ide azt a jól ismert igét, ami a mi hitünknek az alapja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Igen, van nekünk egy ígéretünk a jövővel, az örök élettel kapcsolatban. Van nekünk egy ígéretünk arra, hogy meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt, de ami meghatározza majd a mi jövőnket, az örökkévalóságban az az, hogy hiszünk-e a megváltó Jézus Krisztusban. És ez az egyik üzenete ennek az igének, és nekünk leplezetlenül kell megállnunk. De van ennek a igének egy másik üzenete, és én ma inkább erről szeretnék beszélni. Nem az, mintha szeretném, vagy el akarnám a örökké valóságnak a dolgait erőtleníteni, vagy inkább azt mondom, hogy nem olyan fontos erre gondolni, de ez a legfontosabb, hogy nekünk örök életünk van. De van ennek a igének egy igenis erre az életre szóló üzenete is. Nekünk mindannyiunknak meg kell jelennünk Isten ítélő széke előtt, azért, hogy megtapasztaljuk azt, amit Isten nekünk akar adni. Hogy nekünk Isten által vannak ígéreteink erre a földre, és hogy ezek az ígéretek beteljesüljenek, ahhoz nekünk kinyílva, leplezetlenül kell odaállnunk az Isten elé. Odaszámva a mi életünket. Volt egy régi ismerősöm, ma is ismerősöm, csak nem olyan közeli már a kapcsolatunk, aki egyszer elmesélte nekem, hogy egy olyan dolog történt az életükben, a családjukban, amely igencsak komoly anyagi károkat okozott nekik. Egy esőzés által beázott a házuk, ellepte őket, a pincéjüket a víz, tönkretette az új autójukat. Szóval egy igen komoly anyagi kár érte őket, és hát azt mondta, hogy hát azt olyan nehezen tudták hát megemészteni, de túl vannak rajta, és említett nekem egy jól ismert kifejezést, azt mondta, hogy de nem baj, az a fontos, hogy egészség legyen. És arra gondoltam, hogy milyen érdekes az emberi gondolkodás, hogy igen, vannak dolgok, amiket elveszítünk, vannak dolgok, amelyekről úgy gondoljuk, hogy persze fontosak az életünkben, de hát enélkül még meg vagyunk valahogy, de a legfontosabb, hogy az egészségünk meglegyen. Igen, hányszor mondjuk mi is ezt? Hányszor gondolkodunk így, hogy de nem baj, meg vagyunk egészségesen, és akkor rendbe mennek a dolgok. Igen, de mi van, hogyha az egészségünk sem tökéletes. És ahogy haladunk előre a korban, egyre inkább tapasztaljuk ezt, hogy nem olyan tökéletes minden. A napokban elmentem a körzeti orvosomhoz, és egy vizsgálatra volt szükség, nem nagy dolog, jogosítványomat kell megújítani, és ahogy bementem, nézte a papírjaimat, és azt mondta, hogy hát, adnék egy papírt a laborba, hogy nézzük már meg a különböző dolgokat, vérvétel és egyéb, hogy milyenek az eredményeim. Hát már ilyen kor után azért ezt jó lenne többször megnézni, és egyébként is 5 évvel ezelőtt voltam ott utoljára, akkor is azért volt, mert jogosítványt kellett készíteni, akkor is kaptam egy laborpapírt, hogy menjek el, amit aztán én elfelejtettem, vagy nem vettem komolyan. Tehát kaptam egy papírt, és azt mondták, hogy azért jó lenne, ha megvizsgálnám magam. Hát igen, hát az egészség az meglegyen, ugye? Az a fontos, és van ebben igazság, ahogy halad előre az ember, azért mégiscsak fontos ez az életünkben. Igen, annyira jó, hogyha az ember odafigyel ezekre a dolgokra. De akkor, amikor a mindennapi életünket nézzük, akkor jó lenne látni azt, hogy igen, fontos, hogy az egészség meglegyen, fontos, hogy ne történjenek olyan dolgok az életünkben, ami nem kedvesek, de De Isten mégis egy másik irányba akarja a mi tekintetünket fordítani. Annyi mindent megteszünk az egészségünkért. Hát én nem azok közé tartozom, de általában az emberek igen mindent megtesznek az egészségükért, hogy rendben legyenek a dolgok, hogy az egészség meglegyen. És hova jutunk el vele? Az előbb felolvastam egy nagyon jó, ismert régi történetet, innen a Királyok könyvének az elejéről, egy századosnak, vagy egy főembernek a történeteit, a szíriai Naamán történetét, és azért érdekes számomra ez a történet, mert azt mutatja meg nekünk, hogy hogyan változtatja meg az embernek az életét az, hogyha leplezetlenül, ha kitárva az életünket állunk a mi Istenünk előtt. És nem elsősorban a gyógyulásnak a történetét szeretném, mondhatjuk, hogy górcső alá venni, hogy hogyan is gyógyult meg, mi is volt ez, ennek a gyógyulásnak az alapja, hanem inkább azt, hogy hogyan is változik meg az embernek az élete, és hogyan válik jobbá, hogy megjutalmaztassunk aszerint, ahogy éljük a mi életünket. Nem általában ott majd az örökkévalóságra, amit nagyon sokan úgy szoktak mondani, hogy jó, hát nem tudjuk azt, meg azt még fogalmunk sincs, hogy mi lesz, de ami itt van, az a fontos. Igen, bizonyos értelemben azok a dolgok, amik itt vannak, ezek a fontosak. És az a kérdés, hogy hogyan éljük a mi életünket azért, hogy itt ebben az életben megtapasztaljuk az Isten áldását. Nézzük csak ennek a Naamánnak a történetét. Nagyon sok érdekes gondolat lenne ezzel kapcsolatban, de talán csak azt említem, hogy mire jutott ez az ember. Nagyon jellemző ember, ennek az embernek az élete, mert azt látjuk, hogy valahonnan eljutott valahova. Igen, egy ember, aki igyekezett, mindent megtett az előrelépésért. Ebben benne volt az, hogy szeretett volna talán karriert elérni. Benne volt az, hogy szerette volna a családját a legjobban ellátni. És aztán haladt a ranglétrán keresztül, lett vagyona, lett elismerése, lett jó pozíciója. Rendben voltak a mindennapjai, a családja, és talán szépen növekedett. Milyen jó, hogy érdemes a dolgokért harcolni. Az ő esetében ez tényleg úgy is volt, ő harcolt azért, hogy ez a jó, ez meglegyen az életében, és mi történt? Mire befutott, mire elérte azt, amire igazán vágyott, azt mondja Isten igéje, hogy megbetegedett. Valószínű, hogy az ő életének, ahogy ő élte az életét, annak a következménye volt. Talán valahol egyik harcmezőn, vagy egyik ilyen csatában szedte össze ezt a betegségét. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy mi alapján, de mégis valahogy a munkájának a következménye volt az, hogy ő beteg lett. És mire ment azzal, amiért harcolt egész életében? Egyszer csak azt látjuk, hogy az, amiért harcolt, ami talán békességet és nyugalmat adott volna a hétköznapokban, ez egyik pillanatról a másikra eltűnt. És aztán jött az, amit olyan sokszor szoktak mondani, hogy amit összegyűjtött, azt elkezdte arra elkölteni, hogy ezt a betegségét meggyógyítsa. Mindent elkövetett. Valami hasonló történhetett vele is, mint a vérfolyásos asszonnyal, akiről ugye azt mondja az Új Szövetség, hogy minden vagyonát elköltötte arra, hogy az ő nyomorúságából, betegségéből kigyógyuljon. És mégsem lett segítsége. Ugyanúgy, mint ahogy ennél az embernél. Nem volt gyógymód. Hiába imádkozott a saját isteneihez, hiába próbált meg mindent, hogy ez a betegsége elmúljon, nem sikerült. És az egyik dolog, amit ezzel kapcsolatban jó, hogyha megjegyzünk, az az, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is. Mit használ, hogyha annyi minden után futunk, és közben pedig minden olyan dolgot elveszítünk, ami igazán hasznos az ember számára. Igen, ez az ember sokra igyekezett, de nem jutott el oda, ahova szeretett volna. Nem kapta meg a nyugalmas életet. És aztán arról olvasunk, hogy egyik nap egyszer csak egy kis leányzó megszólította az ő feleségét, aki éppen Izraelből került oda, egy szolgáló leány, és azt mondta, hogy van próféta Izraelben. Van lehetőség arra, hogy a te férjed meggyógyuljon. És azon tűnődtem el, hogy vajon mi hozta el, vagy hogyan is hozta el Isten ennek az embernek a felszabadulást. Mert én erre gondolok, hogy itt nem másról szól ez a történet, mint a felszabadulásról. Isten minden embernek szeretné ezt a felszabadulást adni. De csak akkor tud Isten rajtunk segíteni, hogyha teljes szívünkkel megállunk ő előtte. Nekünk leplezetlenül kell odaállnunk Isten elé. Nem kérésekkel, nem vágyakkal, nem magyarázatokkal, nem ahogy, hogy Uram, tudjuk, hogy ide jutottunk, és nyilván vannak magyarázatok azért, hogy miért éltük így az életünket, hanem azt mondja, leplezetlenül, teljesen kitárva a mi szívünket. Addig, amíg ezt nem tesszük meg, addig nem jön a gyógyulás. Olvastam annak idején egy kis történetet, vagy hallottam, már nem vagyok benne biztos, arról az emberről, vagy egy férfiről, aki Kalifornia partjain volt, és ott az volt a munkája, hogy minden nap figyelje a tengert, hogyha esetleg valakinek szüksége van a segítségre, akkor az volt a feladat, hogy szaladjon és megmentse. Úgy hívták ezt az embert, hogy Big Jack, mert egy nagyon nagy, hatalmas ember volt, és semmi más dolga nem volt, mint figyeljen, és nagyon szerették ezt az embert. Nagyon sok embernek az életét megmentette, gyerekekét, felnőttekét, és egyszer történt az, hogy szintén egy gyerek vagy egy ember fuldoklott bent a vízben, és ott ült a helyén Big Jack, és figyelt. És többen észrevették, hogy hát itt egy ember fuldoklik, még próbált fent maradni, csapkodott a vízben, és ez az ember, ez a Big Jack pedig csak ült és nézett. És már kiáltottak neki, hogy hé haver, hát szaladj oda, menj meg ezt az embert, mert meg fog fulladni. És ez a Big Jack, ez csak ült és nézett. És már egyre türelmetlenebbek voltak az emberek, hogy miért nem megy és miért nem segít, pedig ő is látja. És egyszer csak az történt, hogy ez az ember elmerült a vízben. És akkor mindenki meg volt teljesen ijedve, hogy akkor hát miért van ott az az ember? És ez az ember akkor leugrott az ő magaslatáról, elkezdett rohanni, belevetette magát a vízbe, lement utána, felemelte és kiemelte ezt az embert, kihozta, és hát, hogy szakszerűen ellátta őt is. Aztán mentek hozzá emberek, hát őt egy kicsit megpróbálva megregulázni, hogy hát hogy lehet ilyet csinálni. Ez az ember majdnem megfult, és mondta, hogy Bocsánat, de ennek is megvan a magyarázata. Mert azt az embert, aki kapálózik, aki mindenbe bele akar kapaszkodni azért, hogy megmaradjon, azt nem lehet megmenteni. Mert sokszor hallottunk már olyat, hogy valaki megpróbált megmenteni embert, és magával rántotta. Csak azt az embert lehet megmenteni, aki engedi magát. És ez már csak akkor van, amikor elengedjük magunkat, és nem én akarok megmenekülni, hanem várom, hogy megmenekítsenek. Hát valami ilyesmi történik ebben a történetben is, amikor látjuk ezt az embert, hogy a végén mindenről lemondott, és azt mondta, hogy képtelen arra, hogy ő meggyógyuljon, már nincsen lehetőség. És akkor jön az üzenet. Akkor jön ez a leányka, akiről szintén érdemes egy kis szót említeni, mert az ő életére is ugyanúgy igaz, ahogy ennek a férfinak az életére is az, hogy nekünk leplezetlenül, kitárva a szívünket, teljesen odaszánással kell megállni az Isten előtt. Igen, annak az embernek az élete lesz jutalmazott élet. Az lesz, annak az embernek az élete lesz áldott, aki az Isten kezében meri letenni az életét. És ez a leányka egy ilyen leányka volt. Én nem tudom, hogy a helyébe mit tettem volna. Fogalmam sincs, hogy oda mentem volna ahhoz az asszonyhoz, és mondtam volna, hogy van gyógyulás. Hogy talán azt gondolhatta volna, hogy dehogy mondom én ezt neki. Hát én itt vagyok, az ő szolgája, nem érdemli meg, hogy segítsek. De ez a leányka nem így gondolkodott. Ő megértette azt, hogy neki mindenütt van feladata. És igenis fontosnak tartotta azt, hogy segítsen ezen az emberen. Pedig egy rabszolga volt, akivel azt csináltak, amit akartak, és mégis valahogy azt látjuk, hogy egészen más volt az ő gondolkodása. És szólt, hogy van lehetőség. És van még ennek a leánykának egy másik dolog az életében, amire oda kell figyelni, amiért azt láthatjuk, hogy ő Isten előtt volt kitárt szívvel. Azt látjuk, hogy hallgattak rá. Kicsoda hallgat egy rabszolgára? Ki figyel oda egy kicsi leánykának a szavára, főleg amikor gyógyulásról vagy csodáról van szó? Hát talán senki, csak az, aki megbízik benne. És valahogy ezt láthatjuk ebben a történetben, hogy valaki, akinek a szava az mindig és minden körülmények között igaz lehet. És azon tűnődtem el, hogy vajon mennyire hallgatnak ránk az emberek. Mennyire igaz az, hogy amit én mondok, amit én teszek, amit én cselekszem, az példaértékű az emberek számára. Azért, mert megtapasztaltam azt, hogy minden dologban hűséges vagyok, vagy megtapasztalták mások. És a történet azért kedves előttem, mert ez a leányka úgy állt Isten előtt tisztán, hogy ezt látták az emberek, és ezáltal képessé váltak arra, hogy dicsőítsék a mennyei atyát. Tehát egyrészt azt látjuk, egy leányzó, aki jó bizonyságot tett, és akire hallgattak, egy kis leányzó, nem tudjuk hány éves lehetett, de a történet, vagy talán a történet szerint nem volt több 20-nál. Egy fiatal leányzó, de lehet, hogy sokkal kevesebb, de hogy mégis a szava az ennyit jelentett, ez csak abból adódott, hogy Isten megáldotta az életét, mert nyitott szívvel állt Isten előtt. És Isten mit akar? Azt akarja, hogy mi is ilyen szívvel álljunk. És mindig ad valami lehetőséget arra, hogy idáig eljussunk. Nem tudom kinek mit ad. De ennek az embernek, ennek a Naámánnak Isten egy olyan utat adott, ami talán az első ránézésre félelmetes. Egy olyan betegséget adott, ami emberileg nézve gyógyíthatatlan. De ez a betegség hozta el számára az igazi gyógyulást. Hogy eljusson odáig, hogy nyitott szívvel odaállhasson Isten elé. Mert ez az ember hallgatott ennek a leányzónak a hívására, a bizonyságtételére is elindult. Hát nem tudom, hogy milyen szívvel indult ő el. Nem tudom, hogy miért indult el, hogy miért volt ennek a leánykának a szava ennyire hatással az ő életére. Csak sejteni lehet, de elindult. És végigjárta ezt az utat. De mi kellett ahhoz, hogy ő meggyógyuljon? És itt nem a testi gyógyulás az elsődleges, hanem hogy a lelke meggyógyuljon, hogy megváltozzon az élete, hogy Isten áldása legyen rajta. Csak annyi, hogy kitárja a szívét. Mert ez volt az ő baja. Amikor odaérkezett, és amikor a próféta megüzente neki, hogy mit kell tennie, akkor az első reakciója az volt, hogy ő felháborodott. Mi az, hogy így fog engem meggyógyítani, ha egyáltalán meggyógyulok? Egészen másra gondoltam. Jöjjön ide, mutasson valami csodát, tegye rá az én beteg testemre a kezét, és gyógyuljak meg. De nem erről szólt, hanem azt mondja, hogy menjél. Tedd azt, amit Isten mondott neked. Bízd rá az életedet, hittel indulj el, és akkor jön a gyógyulás. És ez így történt. Megfürdött 7-szer a Jordán vizében, és meggyógyult. Azt mondja Isten igéje, hogy olyan lett a teste, mint egy újszülött baba teste. Nem tudom, milyen lehetett egy harcokban, sebekkel tele embernek a teste azután, hogy ilyen csoda történt. Ezt nem írja le a Szentírás, de valamit ez elárul. Hogy itt nem csak arról van szó, hogy ez az ember megváltozott, hanem az, hogy ez nyilvánvalóvá vált az ő életében. Ugyanaz, mint a kislánynak az életében. Az Isten jelenléte ez teljes változáshoz, ami meglátszik nem csak a gondolkodásunkon, nem csak az Istenhez való viszonyunkban, hanem a mindennapi életünkben is. Az meglátszik a testünkön és a cselekedeteinken. És hát ez történt ezzel az emberrel. Nekünk mindannyiunknak meg kell állnunk nyitott szívvel, tiszta szívvel, kitárva a szívünket az Isten előtt. Hogy áldás lehessen az életünkben. És kedves testvérek, higgyük el, hogy amíg ez nem történik meg, amíg nem leplezetlenül állunk Isten elé, amíg nem felfedve a mi hiányosságainkat, bűneinket, addig nem jön változás az életünkben. Addig nem lesz áldás a hétköznapjainkon, csak hogyha ezt megtesszük. Nekünk mindannyiunknak meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt, hogy megjutalmaztassunk a szerint, amit a testben cselekedtünk, jót vagy gonoszt. És ebben az értelemben gondoltam azt, hogy igenis ma a reménység vasárnapja van. Van reménységünk. Mert ha megállunk az Isten előtt, akkor Isten megjutalmaz bennünket. Úgy, ahogy megjutalmazta a Naámánt, mert hitt, mert kitárta a szívét, mert eljutott odáig, hogy teljes szívéből megbízott Istenben, és ennek a jutalma a gyógyulás, a testi-lelki gyógyulás lett. És ugyanezt történt ennek a leánykának az életében, aki lehet, hogy először, amikor oda került a messze vidékre, azzal a tudattal, hogy ő már soha nem látja szeretteit. És lehet, hogy először tele volt a lelke, a szíve keserűséggel, szomorúsággal, haraggal, de Isten megváltoztatta. És rájött arra, hogy semmi sem véletlen ebben a világban. Kitárta a szívét Isten előtt, megbízott ő benne, és Isten megáldotta az életét. Kedves testvérem, nem tudom, milyen szívvel állsz itt ma. Talán úgy, mint ez a leányka, aki azt gondolta, hogy Isten nem figyel rá eléggé. Talán úgy, hogy nem értjük, hogy miért történnek dolgok az életünkben, és lehet, hogy emiatt keserűek vagyunk. De ha kitárjuk a szívünket Isten előtt, ha megbízunk ő benne, mint ahogy az a leányka megbízott, igenis Isten megérteti velünk, és áldást hoz az életünkre, és áldást adhatunk másoknak is. Vagy talán úgy, mint ez a Naámán, aki egyszer csak rájött arra, hogy a legfontosabb az életében az, hogy Istennel béküljön meg. És amikor ez megtörtént, akkor jött az áldás az életében. Jött a gyógyulás, és jött a lelki megújulás. Igen, ez a reménységünk. Ha bízunk ő benne, ha kezébe tesszük az életünket, akkor Isten a mi életünket is megállhatja. Hát legyen így előttünk ez a mai ige, ne a félelem töltse be gondolatainkat, ne az, hogy hát nekünk meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt, hanem az a gondolat, hogy álljunk oda Isten elé, úgy, ahogy vagyunk leplezetlenül, tárjuk ki a szívünket azért, hogy Isten áldása maradjon rajtunk. Adja az Úr, hogy éljünk át ezt a csodát, és legyen áldás a mi életünkön. Amen.